Tihi, hogy erre áment mondjon. Ámen, úgy legyen. Na, lapozzatok a Dániel 2-be, kérlek. Elkezdtük ezt a könyvet, milyen izgalmas utazás lesz. No, ez az fejezet, a Dániel 2 egy bámulatos álomról szól. Én azt gondolom, hogy ha ismered ezt a fejezetet, akkor tudod, hogy miről beszélek, hogy az egyik legizgalmasabb fejezete a Bibliának szerintem. Profétikusan meg az egyik legkülönlegesebb. Ez a téma, amit olvasunk majd, ami a profécia részét illeti, kétszer is feltűnik a Dániel könyvében. Először itt, másodjára pedig majd teljesen más nézőpontból, a 7.-8. fejezetnél, majd odaérünk. Igen, valamikor. De figyelj, azért van ez így leírva, azért van ez a fejezet itt, hogy erőteljes hatással legyen ránk hívőkre. Ez a profécia majd remélem segít abban, hogy jobban bíz Istenben, és jobban bíz az ő igéjében. És hogyha megnyitod a szíved, a füled, a szemed ma Isten előtt, akkor hiszem, hogy úgy fogsz elmenni innen, hogy a bizalmad nőtt Istenben, és nőtt az igében. Tehát kérlek, figyelj jól, és halld meg, amit a lélek szól a gyülekezetnek. Na, az első vers. Nabukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nabukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Remélem, jól aludtatok elmúlt éjjel. Akinek kisgyereke van, az ingatja a fejét. Nem biztos. Nabukadnezár, ő egy hatalmas uralkodó. De így tényleg, tehát őt, amit így elképzelünk, hogy ilyen dőzsöl és nagy hatalom és minden megadatott neki, Nabukadnezár egy ilyen uralkodó, leigázta az akkor ismert világot. Babilónia első embere. Azok a királyságok, amik körülötte voltak, már mind fejet hajtottak neki. Lerázták magukról Asszíria igáját, és ők ne emelkedtek föl a világ leghatalmasabb birodalmára, és ennek királya Nabukadnezár. Nabukadnezár volt az, aki elfoglalta Júdát, elfoglalta a déli királyságot, és fogságba vitte a júdeaiakat, a zsidókat, magával vitte Dánielt és a barátait, akiről múlt fejezetben olvastunk. Ott voltak a királynál, egy 3 éves ösztöndíjra emlékeztek, hogy felneveljék őket, hogy jól szolgálják majd a királyt. Egy ilyen agymosáson mentek át, új név, új kultúra, mindenbe próbálták őket asszimilálni, de ők ezen az idegen helyen, ahol nem volt gyülekezet, nem volt főpap, nem volt templom, nem voltak ott a családjuk, nem azt a nyelvet beszélték, amit megszoktak, ők mégis eldöntötték, hogy Istennek tiszták maradnak. Hogy úsznak az árral szembe. És bizonyos szempontból erre hív mindnyájunkat Isten, hogy egy ilyen helyen, ahol élünk a világunkban, ahol nagyon furcsa ma hívő embernek lenni, ússzunk árral szembe, és Istennek kedves életet éljünk. Jó példa nekünk ez a 4 fickó, Dániel és a 3 barátja. Na, itt van ez a király, aki fölemelte Dánielt és a 3 barátját, és most az a kiváltság adatott meg nekik, hogy az uralkodó körül lehessenek. Majd meglátjuk, hogy ez a 4 fiatal ember milyen hatással tudott lenni Nabukadnezárra. Nabukadnezárnak van egy álma. Érdekes, hogy Isten az igében látjuk, hogy többször szól az övéihez álmon keresztül, hogy kijelentsen valamit a jövőre nézve, vagy egy üzenetet átadjon. A különleges az itt, hogy itt nem egy hívő emberről van szó, hanem egy pogány uralkodóról. Aki álmot lát, és tudja, hogy ennek van valami jelentősége, és nagyon nyugtalanná lesz, mert nem érti, hogy mit jelent. Nyugtalanná lesz, és nem tud visszaaludni. Én általában, amikor fölébredek, már így nem emlékszem az álmaimra, még a végét így elcsípem, még ilyen ködösen él bennem, aztán így elillan. Nagyon ritka az, hogy emlékszem az álmomra. Amikor zaklatott álmom van, előfordul az is, lehet, hogy azért, mert előtte levő éjjel valami súlyosat ettem. Általában azt álmodom, hogy újra egyetemen vagyok, és még mindig le kell adni valamit, még mindig van egy vizsga, és akkor reggel fölébredek zaklatott, le kell játszanom magam, hogy egy pillanat, nekem már van diplomám, én már itthon vagyok, már dolgozom, tehát így annyira valóságos tud lenni egy ilyen álom, egy ilyen zaklatott álom. Nabukadnezárnak egy súlyos álma van, és teljesen zaklatott lesz. Egyébként én nagyon szeretem a feleségem álmait így meghallgatni, mert szórakoztató egyszerűen. Nem a zaklatott álom, hanem amikor elmondja, hogy miket álmodott össze. Egyszerűen olyan izgalmas, az enyém ahhoz képest ilyen unalmas semmi. És Képzeld magad elé ezt a királyt, azt mondja a második vers, ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. Ez a király az éjjel közepén fölriad. Úgy képzeld el, hogy így izzadságba fürdik, és fölriad az álmából, és megrettent attól, amit álmában látott. Próbál visszaaludni, elhesegetni a dolgokat, jó dolgokra gondolni, de egyszerűen nem tud visszaaludni. Már hajnali egy van, már hajnali kettő, és ő még mindig az álmán gondolkodik. És azt mondja itt az ige, hogy hivatta magához a mágusokat, a csillagjósokat, az idézőket, a bölcseket, hogy magyarázzák meg nekik az álmát. Nabukadnezár egy teljhatalmú úr. Ő nem szokott várni másokra. Most azért, mert hajnali három van, ő nem jön zavarba, hogy odahívja ezeket az embereket. Nem mondhatja neki senki, hogy Nabukadnezár majd reggel. Nem, ő neki most kell a segítség, hívja ezeket az embereket. Mondjátok meg, hogy mi az én álmom. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz. Arámul. Király örökké éj. Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. Tudnod kell róla, hogy ennek a könyvnek a szerzője Dániel, egy zsidó ember. És mint a Biblia, legalábbis az Ószövetség nagy része, ez a könyv is héberül íródott. Kivéve itt a második fejezet negyedik versétől, egészen a hetedik fejezet végéig. Ez a rész arámul íródott, káldeus nyelven, ami a Babilon birodalomnak a hivatalos nyelve volt. Sehol máshol nincs az igében ilyen káldeus nyelv, csak itt. Érdekes, nem? Itt még mondja is az ige, hogy mondták neki arámul. Nekünk magyarul van, tehát így nem kell aggódnunk, hogy nem értjük. Mondd el az álmot, mondják ezek a jósok, és mi megadjuk a magyarázatát. Van, aki ebből él. Ha kinyitsz ilyen apró hirdetéses újságot, tuti találsz benne ilyet. Ilyen álomfejtő, tenyérjós. Én találkoztam ilyenekkel Rómában. Van egy külön tér, ahol ezek az emberek összegyűlnek. És így hecből ki akartuk próbálni, hogy jósoljon már tenyeremből. Nem ültünk le. Drága volt. Azt gondolom, hogy ez a világ legkönnyebb munkája. Hogy oda nyújtod a tenyered, megnézi, és azt mond, amit akar. Nem? Tehát így hogyan ellenőrzöd le, hogy az most nem úgy fog történni, amit mond. És akkor elmondják, mintha a királytól kérjük, hogy mondd el az álmot, és mi megfejtjük. Jaj, király, te, amit álmodtál, azt jelenti, hogy te egy nagyszerű király vagy, mindenki szeret, menj vissza aludni. Tehát így, ezt így könnyen le lehetett volna rázni. És a király azt mondja, hát nem bizony, én nem mondom el nektek az álmot. Nézzétek meg 5. verstől. A király válaszolt, és ezt mondja a csillagjósoknak. Az az elhatározásom, ha nem adjátok tudtomra az álmot és a magyarázatát, akkor darabokra vágatlak benneteket. Házaitokat pedig szemétdombá teszem. De ha az álmot és a magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és a magyarázatát. Micsoda? Nebú király. Így hívjuk, mert nagyon hosszú neve van. Nebú király, ez lehetetlen. Te ezt nem érted, ez hogyan működik. Neked el kell mondanod az álmot, mi még megmondjuk a magyarázatot. Ezt így kell csinálni. A király nem ostoba. Mert ha elmondja az álmot, akkor bárki jött-ment mondhat azt, amit akar. De ha valaki az álmot is megmondja, na, annak már súlya van, nem? Hogy hoppá, ez lehet, hogy tud valamit. El kell mondanotok az álmot is, mondja a király. Figyeljetek! A király nem várt tőlük olyat, amit ők nem állítottak magukról, hogy a képességeikben van. Tehát ezek a csillagjósok, igézők, mágusok, ők azt állították, hogy ők az istenekkel állnak kapcsolatban. Ők azt állították, hogy nekik valami természetfeletti tudás van a birtokukban. Természetfeletti ismeretük van. És a király azt mondja, hogy na, szedjétek össze magatokat, na lássuk, mondjátok el az álmom, mondjátok el, hogy mit álmodtam. Nabukadnezár egy okos ember, és amíg nem tudott aludni, ezt jól kitalálta. De azt is tudnod kell, hogy egy brutális ember. És amikor azt mondta, hogy ha nem mondjátok el, szétvágatlak titeket, ez nem egy ilyen mesekönyvből idézett sor, hanem ő tényleg ezt csinálta volna. Ő egy percig nem habozott. Ha nem mondjátok el, végetek van. Nektek is, és a családotoknak is. Olvassunk az igéből erről a Nabúról egy történetet, amikor elfoglalta Júdát, egy Citkijá nevű júdai királyt fogságba vitt, de De mivel ez a Citkijá király előtte fellázadt ellene, megölette az ő fiait a szeme láttára. És amint végzett velük, kivágatta a király szemeit, hogy az utolsó látott emléke az élete hátra levő részén a saját fiainak a halála legyen. Na, ilyen ember volt ez a Nabukadnezár, és ő mondta, hogy végetek van, ha nem mondjátok el az álmot. Azok másodszor is válaszoltak, és ezt mondták. A király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot. A király válaszolt, és ezt mondta. Most már biztosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. Ez a király nem egy egyszerű eset. Tehát így nem lehet vele alkudozni, megtalálni a megoldását, de viszont teljesen logikus dolgot mond, gondoljatok bele. Tehát azt várja ezektől az emberektől, hogy mondjátok meg az álmomat, és akkor tudni fogom, hogy a helyes magyarázatot adjátok nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Nincs egy halandó ember a földön, aki erre válaszolni tudna. Szerintetek ez az állítás igaz? Igaz ez, hogy nincs egy halandó a földön, aki erre a kérdésre válaszolni tudna? Én azt gondolom, hogy nincs. Tehát így igaz, nincs olyan ember a földön, aki erre válaszolna. De a történetben látunk majd egy olyan embert, aki viszont van olyan közeli kapcsolatban Istennel, hogy erre a kérdésre válaszolni fog. És azt mondják a királynak, hogy király, senki nincs még egy a történelem során, aki ilyet kért volna. Erre nincs példa, szabálytalan. És így gondoljátok, hogy meg fogja hatni ez Nabukadnezárt? Tehát így ő szabja a határokat, meg a szabályokat. Tehát így nem. Marad minden úgy, ahogy ő mondta. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Ezt csak az istenek tudják, mondják ezek a babiloni mágusok. És erre mondhatta volna a király, hogy ja, én azt hittem, hogy ti velük álltok kapcsolatban. Az istenek nem laknak együtt a földön, testben az emberrel. Mondják ők. Ők ennyit tudtak az istenekről. Ők ennyit gondoltak, ennyi ismeretük volt. De mi tudjuk a János evangéliumából, hogy az ige, Isten, testé lett. És közöttünk lakozott. Itt élt a földön Jézus Krisztus, aki Istenként emberré lett. És amit mondanak itt, egy olyan Istenről beszélnek, hogy az istenek távol vannak, az istenek nem szólnak, az istenek elérhetetlenek, ők nem laknak közöttünk. És mi tudjuk, hogy a mi istenünk nem ilyen. A mi istenünk szól. A mi istenünk közel jött. A mi istenünk testé lett és itt lakott. A mi istenünk neve Jézus Krisztus, Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Van egy legenda erről, ami legenda, tehát nem tudom igazolni, de szerintem igaz, hogy Dániel, ez a személy, aki nagy tisztségre fog emelkedni Babilonban, egy istenfélő ember volt, és miután a király megbízza őt a csillagjósok, bölcsek vezetésével, ő nagyon nagy hatással volt ezekre az emberekre. Átformálta az egész hivatalt, új szabályokat hozott, és Isten félelemre tanította ezeket az embereket. És évszázadokkal később, még ezeknek az embereknek az utódai is, várni fogják azt a jelet, ami a Mesiás eljövetele lesz. És ezek azok az emberek, ezeknek a leszármazottai lesznek, akik keleti bölcsként meglátják a csillagot az égbolton, átutazzák az egész Közel-Keletet, hogy elmenjenek Jeruzsálembe, és találkozzanak azzal az Istennel, aki testé lett. És ők fognak oda menni ajándékokkal, és mondják, hogy hódolni jöttünk a királynak, aki már itt lakik az embereik, az Istennek, aki itt lakik az emberek között. Olvast, menjünk tovább. 12. vers. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy megöljék mind a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Hát elég nagy a zűr, nem? Elég nagy veszélyben vannak ezek a bölcsek, sőt, hát Dániel és a többiek. A király kiadja a parancsot, itt csak időt húztok. Nem tudjátok a választ. Le a fejetekkel. Végezzétek ki őket. És már kezdték is azonnal végrehajtani a parancsot. Nem volt ilyen türelmi idő, vagy bármi, hanem a király ezt mondta, le a fejekkel. Haszontalanok vagytok, nincs rátok szükségem. És kivégeztette volna az összeset. És így mennek el Dánielhez, akik nem voltak akkor ott, kopogtaknak az ajtajukon. Ki tudja éppen mit csináltak, hogy éppen még azt a 3 éves ösztöndíjat végezték. Kopogtatnak, hogy Dániel, gyertek, végetek van. A király kivégeztet minden bölcset Babilonban. Te mit szólnál, hogyha így jönnének így a hóhérok az ajtódhoz, hogy véged van? Nézzétek meg, mit szól Dániel. 14. vers. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Dániel ott áll előtte a kivégzője, ugye nem tudom, hogy volt-e rajta ilyen hóhércsúkja, tudjátok, mint a filmeken, de hogy hát, hogy volt, lehet, hogy nem. És Dániel, ahelyett, hogy pánikba esett volna, ilyen okos és értelmes szavakkal elkezd beszélni ehhez az emberhez. Én azt gondolom, hogy ami jól igazolja ennek a Dánielnek az Istennel való kapcsolatát, az ez. Mert minden más esetben pánikba esett volna. De ő tudja, hogy Isten kezébe van. Tudja, hogy a megoldás Istennél van. És akár Isten hoz valami más megoldást, akár nem, ő eddig is Istené volt, és ezután is Istené lesz. Okos és értelmes szavakkal elkezd beszélni Arjókhoz, és nézd meg, mit mond. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt. Ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Hűha! Láttuk korábban, hogy Nabukadnezárral nem lehetett egyezkedni. Dániel, amikor meghallja ezt a hírt, hogy ki fogják végezni őt, a barátait, az összes bölcset, bemegy a királyhoz, és azt mondja, hogy király, adj nekünk időt. Mi megadjuk a magyarázatot. Ezt elég nagy bátorság volt kérni, gondold el. Elég nagy bátorság volt bemenni és ezt kérni, sőt, azt mondani, hogy csak időt kérünk, és mi megadjuk. Ez egy nagyon bátor lépés volt Dánieltől. És erre mondhatod azt, hogy fél Tamás, mi veszteni valója volt? Akár megkapja a választ, akár nem őket. Tehát kivégezték volna, hogyha nem sikerül, akkor is. Mindegy, nem? Hát gondolj bele, Babilon híres volt a válogatott kínzásairól. Ha itt ez nem jön be Dánieléknek, őket nem lefejezik, hanem minden módszert végigcsinálnak rajtuk, ami létezett Babilonban, hogy a kínok kínját éljék át a haláluk előtt. Dániel itt hatalmas dolgot tett, óriási dolgot, de figyeld meg, hogy mi követi ezt. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnek és Azarjának. Majd irgalomért könyörögtek a mennyistenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Dániel és a barátai tudták, hogy nekik már csak Isten segíthet. Nem volt egy ember, akihez elfussanak. Nem volt egy erő, ami ezt megállíthatta volna. Nekik csak egy megoldás lehetett, csak egy mentségük lett volna, hogy ezt túléljék, ha Isten tesz valamit. És ezért összegyűltek, és elkezdtek imádkozni. Nekem nagyon tetszik ez. Ők tudták, hogy itt Istennek kell szólni. Nincs más megoldás. És ezért leültek, és elkezdtek imádkozni. Ez a fejezet, lehet, hogy már tudod a történet hátralevő részét, ez a fejezet itt dől el. Ez a csata itt lesz megnyerve. Ebben a két versben. Hogy Dániel és a barátai oda mennek Isten elé, és elkezdenek imádkozni. Itt győznek. Egy olyan dolgot látunk itt, ami megváltoztatja a történelmet. Amit amikor ők elkezdtek imádkozni, a történelem megváltozik. Sőt, elkezdenek imádkozni, és a történelem, az eljövendő korszakok fel fognak tárulni. Olyan dolgot fognak kérni Istentől, amire előtte nem volt példa. Uram, tárd fel nekünk egy másik embernek az álmát. Ők nem tudtak előre, vagy visszalapozni a Bibliájukba. Ja, de hát mert itt csináltál egy ilyet, emlékszel? Hát itt nem, ilyen nem volt eddig. Olyan már volt, hogy egy magyarázatot adott Isten egy álomra. József volt ilyen, aki többször magyarázatot kapott más álmára. De ők olyat kértek, amire még nem volt példa. Mert elhitték, hogy Istennek nincs lehetetlen. Leültek és imádkoztak, és könyörögtek irgalomért, hogy ne vesszenek el, és szenvedélyesen imádkoztak. Ott álltak Nabukadnezár előtt, meghallották, hogy mit kell tenniük, és utána oda mentek egy még nagyobb király elé. Mert tudták, hogy ennek nincs lehetetlen. Bár ilyen szenvedéllyel tudnék imádkozni, mint ezek az emberek. Én azt gondolom, hogy amikor mi hívő emberek nem imádkozunk szenvedéllyel, hanem ilyen hideg szívvel imádkozunk, az nem kedves Istennek. Amikor a fejünk üres, csak a szánk jár, és ilyen rutinból nyomjuk. Szerintem ez nem kedves Istennek. De át is lehet esni a ló másik oldalára, amikor valaki ilyen túláradó érzelgős imát mond. Nem érzelmit, azzal semmi baj nincs. Érzelgős imát. És azok az imák inkább hasonlítanak arra, mintha valaki Bálhoz imádkozna. Emlékeztek a Bál profétákra, akik illés idején imádkoztak, és Isten, mintha nem válaszolt volna nekik, és ők egyre jobban kezdtek táncolni, hangosan, kiabáltak, és őrjöngtek, és vagdosták magukat, hogy megnyerjék az ő istenüknek a figyelmét. És Illés még gúnyolódott is, hogy biztos elment vécére. Gyerünk, szedjétek össze magatok, hogy kicsit hangosabban, lehet, hogy nem hall jól a ti istenetek. Tényleg ezt mondta ott. Néha úgy tűnik, hogy valaki inkább ehhez a Bál istenhez imádkozik, mintha az ő istene nem hallana jól. Én azt gondolom, hogy a kettő között van egy középút. A hideg szívű és az érzelgős ima között van egy helyes szívvel elmondott imádság. Egy szenvedélyes imádság. Látunk erre egy példát az Abcselben, amikor Péter börtönben van, és azt olvassuk, hogy a gyülekezet buzgón imádkozott Péterért. Ez a szó, hogy buzgó, ez azt jelenti, hogy kinyújtva. Amikor megfeszíted magad, amikor valami bemész a konyhába, és valami a legmagasabb polcra van téve, és így minden porcikáddal föl kell nyúlnod, hogy elérd. És ez a szó van a buzgóra ott az Abcselben. És azt gondolom, hogy ez az a fajta ima, amire tanít minket Isten, hogy így megnyúljunk így Isten felé, a menny felé, mindennel nyúljunk fölfelé, és szenvedélyesen kérjük Istentől, amit hozzunk elé. Én azt gondolom, hogy nekünk itt a Golgota gyűliben nem az a veszély, hogy túl érzelgősen imádkoznánk. Nekünk inkább a szenvedélyt kell néha tanulnunk. Isten óvjon attól, tesóm, figyelj, Isten óvjon minket attól, hogy úgy imádkozzunk, hogy valamit odaviszünk Isten elé, kérjük, de igazából ez nekünk nem is fontos. Hogy Uram, kérlek, tedd meg ezt vagy azt, amit kérlek, és itt hagyom nálad, mert engem igazából nem érdekel, de törődj inkább te vele helyettem is. Dánielék szenvedélyesen imádkoznak. És kérik, hogy Isten irgalmazzon, hogy ők ne vesszenek el. Inkább verjen a szívünk Isten ritmusára, amikor imádkozunk. És nézd meg, mi Isten válasza. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét. Ha tudod, hogy mi az, hogy éjszakai látomás, akkor légy szíves, mondd el nekem. Mert ha azt írná az ige, hogy álmodott, akkor azt értem. Ha azt írja, hogy látomás, azt is értem. De hogy éjszakai látomás, ezt így nem annyira értem. A lényeg az, hogy természetfeletti módon Isten megmutatta neki az álmot és annak a magyarázatát. És ezt olvassuk utána. Ezt mondta Dániel. Isten neve legyen áldott örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek én téged, atyáim istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled. Tudtul adtad nekünk a király dolgát. Hatalmas, nem? Annyira tetszik nekem ez. Magasztalja Istent, mint a mindenség urát, a királyok királyát, akinél nincs hatalmasabb. Isten megadta neki az álmot, és megadta neki a magyarázatot. Volt már veled is olyan, hogy valaki ismert személynek a társaságába kerültél, vagy közismert ember köré vagy közel juthattál, és itt zavarba jövünk néha ettől. Hogy ott van valaki, aki fú, hogy nagy ismert ember, és olyan zavarba ejtő. És néha csodálkozom magamon, hogy miért jövök zavarba egy ilyen helyzetben, hiszen az a másik személy is csak egy ember, mint én. És én azt látom itt, hogy Dániel nem jött zavarba Nabukadnezár előtt. Pedig ő volt a föld leghatalmasabb uralkodója. Hanem oda tudott menni Isten elé, és neki adta a dicsőítést. Szerintem nekünk inkább Isten előtt kéne zavarba jönnünk, mert mi odaállhatunk a mindenség ura elé. Nem kéne emberektől így zavarba jönnünk. Dániel felismeri Istenről, hogy ő az, aki királyokat felemel, és ő az, aki királyokat letaszít. Nem mondja azt, hogy Nabukadnezárral is ezt teszi, de tulajdonképpen tudja, hogy akár Nabukadnezárt is felemeli, és akár Nabukadnezárt is letaszítja. Isten bármikor megteheti ezt. Nagy ember, de Isten azt tesz vele, amit akar, mert az ő kezében van. És nézd meg, mit mond ebben az imádságban. Azt mondja, hogy ő szabja meg, ő adja, és ő tárja fel. Ezeket a szavakat használja. Dániel ismeri Isten hatalmát. Hogy Isten azt tesz, amit csak akar. És nézd meg, még a 21.-22. versben azt mondja, hogy ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Nem lenne semmi értelme a mi életünkre nézve annak, ha Isten mindezekkel a dolgokkal rendelkezne, ezzel a bölcsességgel és értelemmel, de nem tárná azt fel előttünk. Ha Isten olyan lenne, mint ezek a babiloni bölcsek szerint, Isten távol van, Isten nem szól, de a mi Istenünk nem ilyen. A mi Istenünk emberré lett, a mi Istenünk velünk él, sőt, bennünk él, és a mi Istenünk szól hozzánk. Remélem, ma is hallod az ő hangját. Isten feltárja ezeket a titkokat, a mélyen rejtett dolgokat, és megmutatja azoknak, akik félik az ő nevét, nekünk. Azt mondja itt az imádság a végén, Dániel, nézd meg, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Nekünk. Korábban azt mondja itt az ige, a 19. vers, hogy a titok lelepleződött Dániel előtt. Most Isten ezt Dánielnek mutatta meg, vagy Dánielnek és a többieknek? Erre a válasz az, hogy igen. Dánielnek mutatta meg, de ők mégis együtt keresték Istent. Isten megmutatta az ő titkait nekik. Tudtul adta. És olyan érdekes ez, hogy mutatott valamit Dánielnek, és Dániel nem azon gondolkodott, hogy vajon ez a magyarázat? Biztos, hogy ez Isten. Lehet, hogy beszélnem kéne Nabukadnezárral, mintha valamit látnék. Gyere, beszéljük meg. Nem, hanem Isten mutatott valamit, és azt mondja, hogy tudtul adtad, amit kértünk tőled. Tudja Dániel, hogy Isten szólt hozzá. Én azt gondolom, hogy a hitünk mértékét megmutatja az, hogy egy adott helyzetben mennyire gyorsan tudjuk azt választani, hogy Istent dicsőítjük. Valami történik az életünkben, és nekünk minden válaszra és minden megoldás lépésre szükségünk van ahhoz, hogy mi elkezdjük dicsőíteni Istent. Mert lehet így is, hogy Uram, munkád ki, old meg, ha elérünk a végére, majd halleluja, Uram, kiszabadítottál, megoldottad, dicsőség neked. De azt gondolom, hogy van ennél egy nagyobb hit, amire Isten tanít minket, ami nem a megoldásért dicsőíti Istent, hanem már Isten ígéretéért is dicsőíti őt. Már Isten szaváért is dicsőíti őt. Nabukadnezár elé még nem állt Dániel. Még nem úszták meg a halálbüntetést. De azt mondja, hogy Isten szóltál hozzám, és én a te szavadért dicsőítelek téged. Elhiszem, amit mondtál. Elhiszem, amit ígértél. Erre hív, erre a hitre hív minket Isten. Elhiszem, amit mondtál nekem. Oda megy ezután Dániel a kivégzőjéhez. Nézd meg, Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment, és ezt mondta neki, ne pusztítsd el a babiloni bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Biztos még mindig rajta a csukja, ugye? És így oda megy, hogy Arjók, vigyél engem azonnal Nabukadnezár elé. Elmondom neki az álmát és a magyarázatát. És figyeld, mi történik. Ekkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette. Megtaláltam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. Egy pillanatra képzeld magad Arjók helyére. Ő a hóhér. Miért kéne hinnie Dánielnek? Oda megy elé Dániel, és azt mondja, hogy nekünk az Istenünk megmutatta az álmot és a magyarázatot. Vigye gyorsan a király elé. És azzal, amikor ő bemegy a királyhoz, és azt mondja, hogy én megtaláltam azt a férfit, tudjátok, most már az ő feje is a pallos alatt van. Mert ha Dániel nem mondja el az álmot, akkor Arjóknak is annyi. Mi győzte meg ezt az Arjókot arról, hogy Dániel hallott Istentől? Mivel győzte meg Dániel őt arról, hogy szólt hozzá az Istene? Én nem tudom erre a konkrét választ, de azt tudom, hogy ha valaki bízik Istenben, annak ragadós a természete. Az hatni tud a körülötte lévő emberekre. A mi hitünk hat a körülöttünk lévő emberekre. És Arjók bemegy a királyhoz, és megtaláltam. Persze, ő találta meg. És figyeld, mit mond. A király megszólalt, és ezt mondta Dánielnek, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudták megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nabukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Bemegy Dániel a királyhoz, és hihetetlen bátor, ahogy beszél, nézd meg. Azt mondja, te ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Nem azért mondta el ezt Isten nekem, mert én okosabb lennék bárki másnál, hanem azért, király, mert Isten tudatni akart veled valamit. Én nagyon vágyom arra, hogy egy ilyen más központú életet élhessek, mint itt Dániel életében látom. Nem egy én központú életet. Az én központú ember mindent úgy lát a maga körülött történő eseményekből, hogy az rá milyen hatással van. Mindig azon gondolkodik, hogy ez hogyan érint engem. És ez egy nagyon, ennél van sokkal jobb fajta élet. Dániel, akinek oka lenne az, hogy aggódjon magáért, hiszen kivégzés vár rá elvileg, azt mondja, hogy király, Isten mutatott valamit, mert Isten meg akart neked mutatni valamit. Isten törődik veled, és most hallgass meg, hogy mit mutatott nekem, hogy elmondjam, és ez lesz az álom. Te ó király, neked ó király, látomásod volt, egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a mellei és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát se lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álmod, király! Ez nem valamilyen zavaros magyarázat, nem? Vagy mint egy üveggömbből így kilátta, hogy mintha egy sötét ány ment volna a világos felé, és akkor az pirossá vált. Nem, itt konkrét részletek vannak, amit nem így szerzett, ezt Isten kellett, hogy mondja neki. Nagyon konkrét dolgok, nagyon konkrétan elmondva. Egy nagy szobrot láttál, király, aminek arany feje volt, hatalmas szobor, aminek a teteje, a feje színaranyból volt, a mellrésze, a karjai, ezüstből, utána lent a hasa, a dereka, részből, majd a lábai, vasból, és lent a láb alján, ott részint vasból, részint cserépből. Majd jött egy nagy kő, ami nem emberkész formált. Egy kő, ami ledöntötte ezt a szobrot a lábáról. Porrá zúzta, és utána ez a kő felnövekedett, és hegyként uralkodott a földön. Ezt álmodtad, király. De mit jelent ez? Na figyelj, elmondja Dániel a magyarázatot is. 36. vers. Ez az álom és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. A király már izgatott. Ho-ho! Az álmot ő is tudta, most jön a magyarázat. Elképzelhetitek, hogy miután Dániel elmondta neki az álmát, így figyelt a király. A király, királyok királya, akinek a mennyistene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott. Kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat. Bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett, te vagy az aranyfej. Eddig biztos tetszett a királynak az dolog. Nabukadnezár, te vagy az aranyfej. A fej a legfontosabb része a testnek, igaz? Szín aranyból volt. Nabukadnezár, hatalmas királyát tett téged Isten, te vagy ez az aranyfej. Hú! De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiédnél. Azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és összezúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szézúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cseréből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, és nem marad belőle valami a vas, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábújjai részint vasból, részint cseréből voltak. Eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a mennyisten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezt láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Húha! Elmagyarázta Dániel ezt az álmot, ahogy Isten megmutatta neki. Az aranyfejről, aki Nabukadnezár, az ő birodalmáról, ami után egy másik birodalom követi, ami ezüstből lesz, mondván így a szobor kapcsán. Utána egy másik követi, ami részből volt, és utána egy negyedik birodalom követi, ami vasból volt. Különböző testrészek, különböző fémekkel leírva, amik különböző birodalmakról szólnak. Olyan birodalmakról, amik eljövendőek, akkor, amikor Dániel leírta ezeket. Ezek a fémek írják le ezeket a birodalmakat, és az uralkodóikat. És érdekes, hogy egyre értéktelenebbek, gondold el. Kezdi az arany, ezüst, réz és vassal. Az értéke egyre csökken. Az első a Babilon birodalom. Te vagy az a fej, Nabukadnezár király. Mi az, ami követte a Babilon birodalmat? Ha valaki töriből még nincs olyan messze az érettségétől, hát ha tudja. A Méd-Perzsa birodalom megbuktatta ezt a birodalmat. Círus király. Ő volt a következő birodalom. Őket írja le ezüsttel ez az álom. Utána következett Nagy Sándor, aki megbuktatta a perzsákat, és a görög birodalmat nagyon rövid időre is, de kiépítette. Sőt, az ő birodalma nagyobb volt bármi másnál, ahogy mondja is itt, hogy több területet foglaltak el, mint bárki más. És a 39. vers ír egy negyedik birodalomról, mint a vas birodalmáról. Mi lehet ez? A római birodalom. A fémek, ahogy egyre csökken az értékük, ez nem arra utal, hogy ezek a birodalmak egyre értéktelenebbek lennének, vagy egyre gyengébbek lennének. Sőt, ezek a fémek lehet, hogy értékük szerint csökkennek, de egyre erősebbek. És végül a vas keménysége, amit szétzúz mindent. Akkor miért vannak ezek a fémek? Én azt gondolom, hogy ezek az uralkodókat írják le. Nabukadnezár, ő az aranyfej. Nabukadnezár ez a klasszikus, abszolút uralkodó, aki azt csinál, amit akar. Ha azt mondja, hogy fessenek mindent zöldre, akkor zöldre festik. Ha minden álljon a feje tetején, akkor minden a feje tetején áll. Egy teljhatalmú úr, akinek nem szólhat vissza senki. Ő az aranyfej. De amikor jöttek a perzsák, Az ő uralmuk már nem volt ennyire centralizált. Volt egy erős uralkodó, akár Círus király, de ott voltak mellette a bölcsek. Majd jött Nagy Sándor, aki erős kézzel vezette a birodalmát, együtt az arisztokrata réteggel. Majd jöttek a rómaiak, a cézárok, akik hatalmi küzdelmet folytattak állandóan a szenátussal. Gondolom részint szól ez az uralkodók leírásáról. De ahogy az értékük csökken ezeknek a fémeknek, az erejük egyre nő. Olyan érdekes ma, amikor kinyitjuk a történelemkönyvünket, ezeknek a birodalmaknak a leírását ott olvassuk a történelemkönyvnek lapjain. De amikor Dániel beszélt ezekről, ez nekik jövő idő. Olyan annyira elképesztette ez a Biblia tanulmányozókat, hogy azt gondolták, hogy ez Dániel nem írhatta le előre. Oly pontossággal beszél erről. Sőt, a 7.-8. fejezetben sokkal több részletet látunk. Annyira stimmelnek a dolgok, hogy azt gondolták, hogy ezt nem írhatta Dániel. Ezt később írta le valaki. Nem. Ezeket Isten megmutatta neki. Amikor Dániel leírta ezt, Róma egy koszos kis falu volt Európa kontinensén. És ő előre mutatta, hogy lesz majd egy birodalom, amit a vas ural, és leigázza a földet. Ez Isten nézőpontja az emberi történelemről. Nem ilyen ködös képek, hogy majd lehet, hogy ez történik, vagy majd az, ez bejön, az nem. Mint Nostradamus, nem? Aki ilyen jóslatokat adott. Így olvastad, és ez jelentheti ezt is, meg ezt is. Nem, itt Isten beszél valamiről, és pontosan látja előre, hogy mi történik. Tudjátok, hogy miért? Mert a történelmet Isten irányítja. Ő nem csak látja, hogy mi lesz, ő a kezében tartja a történelmet. Ő az, aki királyokat felemel, királyokat letaszít. Birodalmakat felemel, birodalmakat letaszít. Minden az ő kezében van. Az igazán érdekes rész az itt van a végén, 44. vers. Ezeknek a királyoknak az idején támaszt a mennyisten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget fog vetni nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Azért támad, hogy ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy király tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Ez egy megosztó vonal egyébként a hívők között, hogy mit jelent ez. Valaki azt gondolja, hogy ez már megtörtént. Hogy eljött már így Isten országa. Amikor Jézus eljött a földre, és az evangéliumot hirdette, és az evangélium megbuktatta a földi királyságokat, többek között a római birodalmat, mondják ők. Nem kell egyetértened velem, de szerintem ez nem így van. Szerintem ez még nem történt meg. Nem tudom, valahogy nem illik össze, hogy ez a 10 király a végén, mint a lábújak, ez a 10 király, ennek nyomát se látjuk a római birodalomban, hogy azt egyszerre 10 király uralta volna, vagy 10 területre lenne felosztva. Sőt, Isten országa nem leuralja ezt a világot. És mondok még egyet, ami szerintem elég nyomós érv. Hogy azt gondolom, hogy Isten nem az egyházat hívja arra, hogy uralkodjon a földön. Nem mi fogunk uralkodni itt magunk, és átvesszük az uralmat pozíciók és vezetők és kormányok fölött, és mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Volt egy ilyen korszak, amikor az egyház uralta a világot. Megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmondták, hogy politikában hogy kell dönteni, merre menjen a gazdaság, miről szóljon az oktatás. Tudod, hogy hívták ezt a korszakot? Sötét középkornak. A Biblia más helyen is beszél arról, hogy a római birodalom, ami egykor Európa és az ismert világot uralta, újra föl fog emelkedni. Hasonlítani fog a régire, nem teljesen olyan lesz, mint a régi. Részint vas, részint cserép. Amióta a római birodalom megbukott, egyébként a római birodalmat nem legyőzték, hanem belülről a belső rothadás győzte le, azóta nem támadt még egy olyan birodalom, ami uralta volna a földet, mint ők. Voltak próbálkozások, a hunok, voltak a tatárok, volt Napóleon, Sztálin, Hitler, voltak, akik próbálkoztak, de a rendszer nem állt fent, gyorsan összeomlott. De lesz majd egy birodalom, ami fölemelkedik a végén. Mintha újjá születne a római birodalom. 10 király vezetésével, részint vas, részint cserép. És tudod, mit gondolok, amit az ige elég jól alátámaszt, hogy egy személy fogja ezt majd uralni, a diktátorok diktátora, az Antikrisztus. Az utolsó időkben. És amikor fennáll az ő birodalma, akkor fog eljönni ez a kőszikla váratlanul, amit nem emberkész formált. Lehullik a hegyről, és összezúzza ezt a birodalmat. Ledönti a lábáról. A Biblia, most nem sorolom föl, számos helyen hivatkozik Jézus Krisztusra úgy, mint kősziklára. Én azt gondolom, hogy ez a szikla Jézus Krisztus. Ez a második visszajövetele az Úrnak, amikor eljön, és ledönti a földi uralmakat. Porrá zúzza azokat. És ez nem egy ilyen folyamat lesz, mint amit ők próbálnak mondani, hogy így keresztényesítjük a világot, és előbb-utóbb mi irányítjuk. Én azt gondolom, hogy itt ez egy pillanatszerű esemény, hogy váratlanul ez a kő lehull, összetöri a lábait ennek a szobornak, és az egész ledől. És vége lesz. És végül ez a kőszikla uralni fogja a világot, és a királyság fennáll örökkön, örökké. Valószínűleg, ezt nem lehet teljes bizonyossággal mondani, a római birodalomhoz hasonló föl fog újraéledni. Ezt nem csak ebből látni. Nehogy azt gondolt, hogy ebből a kicsi részletből így legyártottam ezt az elméletet. Nem, ez sok helyen mondja az igen. Ami egy részben erős, részben törékeny birodalom lesz, amit az Antikrisztus vezet. De amikor eljön Jézus Krisztus, azt mondja a Jelenések könyve, hogy szájának leheletével lesöpri őt, és nincs maradása. Amikor leírta ezt a szobrot, arany, ezüst, réz, vas, de amikor eljön Jézus, összedőlnek. Ami tartja ezt az egészet, a láb gyenge, és ledönti a lábáról. Elég volt együtés, és végük. Tudod, mi a lényeg ebből? Hatalmak jönnek, hatalmak mennek, és a végén egy ország maradt fent. Istennek az országa. Királyok jönnek, királyok mennek, de a mi királyunk örökkön-örökké uralkodni fog. És te meg én, ahogy mondja az Új Szövetség, ennek az országnak vagyunk az állampolgárai. Ebbe az országba hívott minket Isten. 40 évvel később Dániel ebben a könyvben le fogja írni. Ő maga kap egy álmot. Ugyanerről, ugyanezekről a birodalmakról. Nabukadnezárnak ő fejti meg az álmát, és ő egy nagy szobrot látott. Dicsőség, hatalom, olyan volt ez a szobor, félelmetes volt ránézni. Ez volt az ember nézőpontja a birodalmakról. Tudod, mit mutatott Isten Dánielnek? Hogyan írja le ezeket a birodalmakat Isten? Hogyan látja ő ezeket? Mint fenevadak. Mint utálatos lények, akik kárt okoznak. Isten látja a jövőt. Isten kezében ott van a történelem. És gondold végig, hogy Isten ezeket a folyamatokat mind tudja, mind látja, ő irányítja. Ezeket a nagy dolgokat Isten a kezében tartja. De vajon a kicsi dolgokkal is törődik? Olyan a kicsi dolgokat is a szívén viseli. A mi miniszterelnökünk, mindegy milyen ember, ő elfoglalt. Nagy döntéseket kell meghoznia. Gondolod, hogy törődik ő az én életemmel, hogy nekem milyen bajom van? Nincs neki arra ideje. Azt se tudja, hogy létezem, szerintem. Isten! Ő még nagyobb dolgokkal van elfoglalva, hiszen az egész világot irányítja a történelem, és neki vajon van gondja rám? Jézus Krisztus mondja, ha más mondta volna, kinevetnénk. Azt mondja az Istenről, hogy ennek az Istennek még arra is gondja van, ha egy madár, egy veréb lehullik a földre. Ez az Isten még azt is tudja, hogy hány hajszál van a fejemen. Ha más mondja, hogy biztos, de ezt Isten mondja. Azt mondja a 8. Zsoltár, hogy hát kicsoda Isten, hogy törődik velünk. Isten a legapróbb dolgokkal is törődik az életemben, mert szeret engem. És itt a végén ezt olvassuk. Amikor Nabukadnezár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be neki áldozatot, és tömjénezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója. Ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává tette, és a babiloni bölcsek előjárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrakot, Mésakot és Abédnegót rendelje szolgálatba Babilon városában. Dániel pedig a királyi udvarban maradt. Istennek van egy terve a történelemmel, de Istennek van egy terve veled és velem is. Hogyha te olyan ember vagy, aki így ellenállsz Istennek, így azt mondod, hogy te jobban tudod, hogy mi a jó neked, akkor valószínűleg amiatt van, hogy nem hiszed el, hogy mennyire szeret téged. És hogy az ő terve, a te képzeletedet minden mértékben felülmúlóan jó. Nem problémamentes. Kereszténynek lenni nem problémamentes élet. Viszont megkóstoljuk és megízleljük, hogy jó az Úr. Amikor Dániel elmondja ezt a magyarázatot a királynak, a király szemei kikerekednek, és mondhatta volna csak annyit, hogy Dániel, tényleg, pont az, amit álmodtam, menjünk tovább. Nem, tudod, mit csinál? Azért leborul Dániel előtt. Ez a király, ez a arrogáns, önfejű, tejhatalmú, mindenkit lesöprő király, leborul Dániel előtt. És azt mondja, hogy a te istened a mindenség istene. Királyok ura és titkok feltárója. Olyan, mintha itt Dánielnek adná a dicsőítést, de közben Isten magasztalja, és ezért engedi Dániel ezt. A király Istent magasztalja. Tudod, hogy Isten vágyik arra, hogy dicsőítést kapjon? Arra vágyik, hogy mi az ő dicsőségére éljünk. Hogy minden tér meghajoljon előtte, és mondja, hogy áldás, tisztesség, hatalom csak neki. De miért ilyen Isten? Miért kell neki minden dicsőítés? Ő egy ilyen egomániás személy, hogy mindent ide nekem? Vagy ilyen nagyon bizonytalan, hogy mindig el kell neki mondani, hogy te vagy az Isten. Jaj, köszönöm, hogy imádtok engem. Egyáltalán nem. Tudod, miért méltó Isten minden dicséretünkre? Mert ez neki jár. Mert ő neki jár. Ez így helyes. Ez az övé. Isten vágyik arra, hogy megkapja ezt tőlünk. Hogy dicsőítsük őt. Hogy leboruljunk előtte. Ő nem egy ilyen bizonytalan személy. A mindenség ura. És Dániel, amit tett, arra a király leborul és imádja Istent. Mi csak csodálkozunk ezen, nem? Ez a négy fickó elkezdett imádkozni, és mi lett ebből? De észreveszük, hogy az imának ilyen ereje van. Ilyen nagy hatással tud lenni az imádság a személyekre, a történelemre, a kormányokra és birodalmakra. Sok ember pénzre vágyik. De nem hiszem, hogy azért vágyna arra, mint a rajzfilmben látjuk, hogy otthon így úszom benne, nem? Hanem a pénz az befolyást jelent, hatalmat. Valaki sikerre vágyik, mert a siker együtt hozza a befolyást, a hatalmat. Dániel és a barátai óriási hatással voltak. Minden évben hoznak egy listát, csinálnak egy listát, a világ legbefolyásosabb emberei. Nem tudom, idén ki nyert. Van, amikor az nyer, akinek rengeteg pénze van, nagy vállalatot irányít. Valamikor valami nagy miniszterelnök nyer, akinek nukleáris rakéta arzenál áll a rendelkezésére. Mert ő a legbefolyásosabb. Tudod, kik a legbefolyásosabb emberek a világon? Az imának az emberei. Mert Isten nagyobb bárkinél. Nagyobb, mint a dollármilliárdok. Nagyobb, mint a nukleáris robbanófejek. És amikor egy hívő ember imádkozik, akkor a mindenható Isten kezét mozgásba tudja hozni. Dániel és a barátai imádkoztak irgalomért Isten előtt. Uram, cselekedj, mert elveszünk. És Isten cselekedett. És a történet végén itt Nabukadnezár leborul Isten előtt, és imádja őt. Mostanában engem Isten sokszor emlékeztetett az imádságra, hogy imádkozzak. És még egy dolgot szeretnék mondani, mindig még egy, 5 perc van, még annyi se. Nabukadnezár király hatalmas uralkodó volt. De nekünk, a mi királyunknak, még nagyobb hatalma van. Isten, aki mindent alkotott, mennyet és földet, ő a mi Istenünk. És tudod, ahogy Nabukadnezárt is senki nem kötelezte arra, hogy hogy döntsön. Dönthetett volna A-t, dönthetett volna B-t, senki nem kérte volna rá számon. Ugyanilyen a mi Istenünk, sőt, még sokkal inkább. Az ő kezét nem köti meg semmi. Ha akarta volna, lehetett volna olyan uralkodó, mint Nabukadnezár. Azt mondja, hogy tudjátok mit? Végetek. De tudod, hogy mire használta ez a király? Az Istenek Istene hatalmát. Hogy elküldte az ő fiát. Hogy meghajon értünk a kereszten. Hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Az, aki lesöpörhetett volna, és igaza lett volna. Helyette ő maga függött a kereszten, emberré lett, itt élt közöttünk. Felvállalta, hogy megostorozzák, leköpik, gúnyolják. Felszegzik egy keresztfára, a szégyen helyére. És közben azt mondja, hogy Uram, Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. Elvégezte az engesztelés munkáját, értünk. Jézus azt mondta, hogy az életemet tőlem senki nem veheti el. Azt én adom oda önként. És a mi Istenünk odaadta az életét önként, értünk. Ha van Isten, van személy a világon, aki méltó arra, hogy dicsőítsük, az a mi Istenünk, Jézus Krisztus. Szeretnék imádkozni most így a végén, ha te olyan ember vagy, aki még sose hajtottál fejed, térdet a menny Isten előtt. Tudd, hogy ő ma vár téged. Ő szeretné, hogy megismerd őt. Hogy elfogadd őt királyodnak, mert méltó rá. És megismert, hogy jó az Isten, hogy szeret téged. Hogy megbocsátja minden bűnödet. Hív téged, hogy fordulj el a régi életedtől, és gyere, fogadd el az újat. Mennyi, Atyám, köszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük Dániel könyvét. Köszönjük ezeket a fickókat. Annyira bámulatos, Uram, hogy milyen hitet, bizalmat adtál az ő szívükbe feléd. Hogy így tudtak akkor keresni téged. És ilyen hatással tudtak lenni a koruk uralkodójára. Uram, azt gondolom, hogy mi is lehetünk Dánielek, mert a mi Istenünk ugyanaz az Isten, mint Dánielé. Mi nem vagyunk különlegesek, és Dániel is erről beszélt. Nincs bennem az az erő, amihez elég lett volna, de az én Istenem elég. És köszönjük, Uram, hogy ma ismerhetünk téged. Ma tudhatjuk, hogy milyen Isten vagy. Nem egy zsarnok uralkodó, hanem egy szerető édesapa. Áld meg a te gyülekezetedet, Uram. Imádkozom, hogy segíts minket így imádkozni, ilyen szenvedéllyel, ahogy látjuk itt ebben a részben. Hogy merjünk kérni, merjünk zörgetni, merjünk keresni. Mert te válaszolsz, te szólsz hozzánk. És mi dicsőítünk téged, Uram, azért, aki vagy, a menny Istenét, a mi megváltónkat, aki emberré lett, aki minden bűnünket elhordozta, aki feltámadt és legyőzte a halált. Te vagy méltó a dicséretre, Uram. Te vagy méltó arra, hogy neked éljünk. És dicsőítünk téged Jézus nevében. Amen. Hogyha szólt hozzád Isten, akkor ne felejtsd el, ha lehet, írd le, és vidd tovább a hét során, imádkozz, és keresd, forgasd a szívedben, hogy miért mondta azt Isten. Isten sosem szól véletlenül. Isten áldjon titeket, hátul adhattok a szolgálatnak, itt előre jöhettek nyugodtan imádkozni, és még egy dolog, ahogy Tamás mondta, azért vagyunk itt, hogy egymás számára áldások legyünk, áldj meg valakit ma, imádkozz valakiért, bátoríts valakit, hiszen azért vagyunk egy test Krisztusban. Isten áldjon titeket.